Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Mátyás király korát a köztudatban a középkori magyar kultúra egyik fénykoraként szokták említeni. Uralkodását a magyarországi reneszánsz művészettel azonosítják, és valóban a magyar király és környezete jelentős összegeket áldozott az új művészeti irányzat támogatására, azonban az új irányzat mellett a régi művészeti hagyományok sem tűntek meg teljesen, sőt, Mátyás uralkodása alatt teljesedtek ki igazán. Témánk: a kultúra fejlődése Mátyás korában. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során az lenne az elképzelésünk, hogy beszéljünk egy picit Mátyás király korának a művészetéről, hiszen a művészeteknek a támogatása egy nagyon fontos szerepet játszott Mátyás király politikájában, és ezért érdemes erre az aspektusra is több időt szánni.
Történész úr, tekintettel azokra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyházmegyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód, Orszeoló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki, például Vazulból, akit István király megvakított annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeoló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politikai politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvés szőnek ellene és előzik az országból. Péter helyett Abba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Abba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, a német segítséggel visszatérő Péter vissza tudja szerezni országát, koronáját, Abba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokban. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néven. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszajövő az országba, öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a magyar királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagy tudású ural volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a magyar királyságban. II. István uralkodása azonban inkább inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik. Így, amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére II. Béla, vagyis Vak Béla, álmos hercegnek a fia. II. Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia II. Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. II. Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont III. István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz ez jelentős területi veszteségekkel jár. III. István halálát követően testvére III. Béla lép Magyarország trónjára, az a III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat III. Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. III. Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, III. László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére II. András néven. II. András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben, így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amely nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a magyar király királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Béláha az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a magyar királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az erőkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpádháznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak, viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal és kihal az Árpádház, tulajdonképpen a magyar királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anjou Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz, ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikai politikájának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a magyar királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős magyar királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodása során a magyar királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a nápolyi királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a magyar királyság és a lengyel királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az erőkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nő uralmat, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oroszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy Jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak, Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt.
Az elmúlt műsorok során a magyar királyság egyik legismertebb, legjelentősebb királyáról, és pedig Mátyás királyról is szó esett. A Mátyás királyról szóló részeinket azzal kezdtük, hogy megnéztük, hogy milyen körülmények között lett ő Magyarország királya, milyen helyzetben vette át a magyar királyságnak az irányítását, illetve utána arra koncentráltunk, hogy hogyan is erősítette meg Mátyás király a királyi hatalmat, amely az elmúlt évtizedek eseményei következtében bizony eléggé romokba hevert. Beszéltünk többek között Mátyás királynak a belpolitikájáról, azokról a kormányzati reformokról, azokról a törvényekről, amelyeket bevezetett a királyi hatalom megerősítése érdekében. Beszéltünk azokról az emberekről, akik segítették ezt a tevékenységet, és láthattuk azt, hogy nagyjából az 1470-es évek elejére Mátyás királynak ez a törekvése, hogy megerősítse a királyi hatalmat, meglehetősen sikeresen megvalósult. Ezen kívül beszéltünk természetesen pénzügyi reformjairól, adópolitikájáról, azokról a katonai reformokról, amelyeket bevezetett, és ugye ezek közül természetesen a leghíresebb a fekete seregnek a létrehozása, illetve beszéltünk arról, hogy mire használta ezt a fekete sereget, ugyebár szó volt a törökök ellen, a csehek ellen, a lengyelek ellen, valamint a Habsburgok ellen vívott háborúiról. Ezen kívül pedig a múlt heti műsorunkban megnéztük azt is, hogy kik voltak Mátyás királynak a legjelentősebb szövetségesei, milyen kapcsolatot alakított ki a pápasággal, illetve Velencével, illetve végigkövettük politizálását a német-római birodalmon belül, valamint kitekintettünk az itáliai kapcsolataira is.
Történész úr, mire fordított kiemelt figyelmet és jelentős összeg Mátyás király az uralkodása során?
Mátyás király korát a köztudat a középkori magyar kultúra egyik fénykorának tekinti. És valóban európai viszonylatban is hamar jelentkezett Mátyás udvarában az olasz reneszánsz és humanizmus hatása, ez azonban még csak egy szűk körre hatott. Ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy más áramlatok, a korábbi középkorból átvett kulturális és művészeti elemek ne éltek volna tovább. A püspöki kar zöme Mátyás trónra léptekor kánonjogi doktorokból állt, ez a réteg feltétlenül magasan képzettnek tekinthető. Mátyás korában ez azonban nem volt feltétlenül jellemző az egész országra. Az itáliai reneszánsz műveltsége még elsősorban egy szűk körben talált visszhangra. Az itáliai egyetemeken tanult főpapok jártak az élen, bár a magyar humanizmus atya, Vitéz János nem tanult Itáliában. Elsősorban a ferrarai egyetemnek volt etélen jelentősége. Itt tanította Vitéz János unokaöcsét, Janus Pannonius-t. Az itáliai egyetemeken szerzett humanizmus humanista műveltség a klasszikus kor irodalmának gondolatvilágának ismeretét követelte meg. Az itt tanuló kitűnő latin stiliszták lettek, akik az antik szerzőket utánozták, és nem voltak érzéktelenek a filológiai problémák iránt sem. Hatott az antik filozófia is, amelyet olykor csak nehezen lehetett az egyház teológiájával összeegyeztetni. Sokan tanultak a firenzei Marsilio Piccino környezetében létesült platonista akadémián is. Magyarországon is létrejöttek akadémiai típusú körök, ahol a humanista műveltséggel rendelkezők összejöttek, és baráti beszélgetések során vitatták meg a problémákat. Ide tartozik a Vitéz János környezetében kialakult csoportosulás, amelynek működése az 1440-es évekre nyúlik vissza. Itt nem csak a hazaiak, hanem a Magyarországon tartózkodó külföldi tudósok, például Galeotto Marzio, Regio Montanus, Bilica de Ictus is megjelentek. Jellemző, hogy a természettudományos kérdések iránt is mutattak érdeklődést. 1476-ban Francesco Bandini érkezett Budára, ettől fogva a királyi udvarban működött egy neoplatonikus kör. A királyon és a hazai humanistákon kívül, mint például Váradi Péter, ebben is megtaláljuk az udvarban élő külföldi tudósokat. Az itáliai hatás Mátyás aragóniai Beatrixszal kötött házasság után csak erősödött. A hazai humanisták közül a költő János Pannonius volt a legjelentősebb. Latin nyelvű költészete az akkor Európa legjelentősebb alkotói közé emeli. Később a Vitéz János féle összeösküvés bizonyos mértékig rontotta a humanisták helyzetét Magyarországon. De nem sokkal később újra az Itáliában tanult humanista kancellárok kerültek előtérbe, például Handó György és Váradi Péter. A főpapságot elnyert humanisták gyakran neveltettek olasz egyetemeken tehetséges fiatalokat. Váradi is Vitéz János költségén tanult Itáliában. A humanista kultúra támogatói között azonban egyetemre sosem járt főpapok is találhatók, mint például Mátyás kincstartója Nagy Lucei Orbán. Az Itáliában tanult főpapok között találunk arisztokrata, nemes, polgári, sőt jobbágy származásúakat is. Handó György, Váradi Péter, Bakosz Tamás például mezővárosi jobbágyi fiak voltak. A humanizmus terjedésével együtt humanista könyvtárak is létrejöttek. Főként Vitéz János és unokaöccse János Pannonius könyvtárai említésre méltóak, amelyekben fellelhetőek voltak mind a latin, mind a görög klasszikusok. Mátyás könyvtárának ezek lehettek a mintái. A király budai várban létesítette a Bibliotheca Corvinát. A könyvtárból a Beatrixszal kötött házasság után lett az itáliaihoz hasonlítható reneszánsz könyvtár. Király és a könyvtárosa, a firenzei Taddeo Ugoletto megbízásából a legjobb olasz könyvásolók és díszítők készítettek csodálatra méltó kódexeket. A mindegy 2500 kötetből álló könyvgyűjtemény kétnyelvű latin-görög könyvtár volt. A könyvtárban filozófiai, történeti, filológiai, retorikai, költészeti, csillagászati, orvostudományi, teológiai, hadtudományi, építészeti és földrajzi művek is megtalálhatók voltak. Kevés nyomtatott könyv volt viszont a könyvtárban, de ez nem csupán esztétikai, illetve reprezentációs okokkal magyarázható, hanem azzal is, hogy az ismert kötetek több mint fele Mátyás életében még nem jelent meg nyomtatásban. A mátyáskori humanista kultúra egyelőre csak szűk körben terjedt. Nem véletlen, hogy a királyi tanácsülésre váró urak kigunyolták a várakozás közben Cicerót olvasó Bátori Miklós Váci püspököt, aki székhelyén humanista kört igyekezett létesíteni. Az értelmiség nagyobb részét, például az olyan gyakorlati jogászokat, mint Túróci János is, csak alig érintette meg a humanizmus szele. Viszont fontos megjegyezni, hogy Mátyás nem kizárólag a humanistákat támogatta. Az országába hívott számos külföldi, főként olasz humanista tudós mellett, mint például Galeotto, Bandini, Bonfini vagy Ugoletto, egészen más irányzatoknak is teret adott. Például 1481-ben Magyarországra hívta a domokos rendi Petrus Nigrit, a késő skolasztika egyik jeles képviselőjét, sőt a budai domokos rendi főiskola az alapítandó egyetem vezetését is rábízta. Ennek a több irányú érdeklődésnek köszönhetően a király támogatta az egyes szerzetes rendek belső reform törekvéseit is. Például ezért ösztönözte az az egyházmegyei breviáriumok nyomtatásba való megjelenését is. Az esztergomi breviárium esetében maga adott erre utasítást. A kiadásban természetesen megtaláljuk a királyt dicsőítő szöveget is, valamint az Attila és a Hun hagyományok kiemelését is. Mátyás korának kulturális fejlődésében megkülönböztethető a királyi udvar reneszánsz kultúrája az ország nagy részében uralkodó középkori kultúrától, bár az utóbbi az udvarban is megtalálható volt. Ebben a korszakban nem csak az udvari kultúra fejlődése jelentős, hanem a kultúra alapjának érezhető kibővülése, a nemesi, a világi értelmiség térnyerése, valamint a városi és a mezővárosi polgárság növekvő képzettsége. Mátyás korának reneszánsza bizonyos mértékben a politikai reprezentációt szolgálta, a király jól tudta, hogy a fényes udvar, magas szellemi kultúra, modern építészet itthon és külföldön egyaránt politikai propaganda eszköz is. Az már más kérdés, hogy ennek költségei jelentősen megterhelték a kincstárat.
Melyek voltak a magyarországi reneszánsz kultúra legfontosabb alkotásai?
Noha Mátyás uralkodását a reneszánsz időszakának tekintjük Magyarországon, érdemes megjegyezni, hogy uralkodásának főleg az első két évtizedét inkább a késő gótika virágkorának tekinthetjük. Az építészetben az 1470-es évekig az osztrák hatás uralkodott. Ekkor fejeződik be a Vajdahunyadi vár építése, Szapolya Imre pedig felépíti a csütörtökhelyi kápolnát, és több városi templomba folynak munkálatok. Az 1470-es években a változás jelei mutatkoznak. A király csehországi hadjáratai után előtérbe kerül a sziléziai szász építészeti hatás. Ez kimutatható a királyi és a nagyúri megrendelések esetében is, mint például Báthori István nyírbátori vagy Kinizsi Pál nagyvázsonyi építkezésein. A bajor építészet is hatott, például Egerben és Miskolcon, északon pedig a lengyel hatás érvényesült. A század utolsó negyedére jellemző egy új szárnyas oltártípus megjelenése. A táblakép festészet összekapcsolása a faszobrászattal, például a Kassai dom főoltára esetében. Késő gótikus stílusjegyek mindenütt jelen vannak, az udvari műhelyektől a városokig és a mezővárosig. Feltűnő, hogy különösen Mátyás uralkodása második felétől kezdve nőnek a városi és a mezővárosi megrendelések. Ez a jelenség egyaránt kimutatható az építészetben az oltárképek készítésénél, és egybeesik egyes polgári rétegek gazdasági fejlődésével. A reneszánsz először a két nagy humanista püspök környezetében hatott. Vitéz János könyvtárának könyveit már olasz művészek díszítették. Az 1470-es évektől kezdve az itáliai mesterek az építészetben, szobrászatban és iparművészetben is elterjesztik a reneszánsz művészetet. Elsősorban a firenzei reneszánsz all'antica karakterét veszik át, amely képkeretszerűen elválasztotta az építészeti tagozatokat falsikoktól. Különös jelentőségre tett szert az ezeket a tagozatokat díszítő faragott szobrászat, amely a gótikus mesterektől egészen eltérő tudást követelt meg. Mátyás reneszánsz építkezései közül a budai palotát kell első helyen kiemelni, amely Kimenti Kanícia mester nevét dicséri. A budai palotánál folytatott munkálatokra még visszatérünk Mátyás épített örökségénél. A budai rezidenciához méltó nyaraló palota is épült Visegrádon, a Duna partján. Itt is a Zsigmond és elődei építményeit bővítette tovább a király. A palota egyik gótikus árkádokkal körülvett udvara 1484-ben készült, de számtalan reneszánsz kőfaragvány tanúsítja, hogy a két stílus itt is egymásra rétegződött. A lejtős terepen egymás fölött emelkedő épületek, hársfákkal beültetett teraszok, amelyeken márvány szökőkutak csobogtak, a monumentális főlépcső csodálattal töltötte el már a kortársakat is. Elragadtatott szavaikból valóban a földi paradicsom képe bontakozik ki előttünk. A budai udvar humanistái az új építészet elméleti kérdéseivel is foglalkoztak. A királyi könyvtárban ott volt Vitruvius ókori és Alberti modern építészeti értekezése, Filarettének az új építészetről írott olasz nyelvű munkáját pedig Mátyás parancsára fordította latinra Antonio Bonfini, a király történetírója. A budai udvarban sok olasz mester is dolgozott. A király a legjobbakat igyekezett Budára hívni, hívni, viszont legtöbbször sikertelenül. Így nekik csak a műveik jutottak el Magyarországra. Andrea del Verrocchio, Dariust és Nagy Sándort ábrázoló domborművei Lorenzo il Magnifico Medici ajándékaként került Magyarországra. Filippino Lippi több képet is festett a magyar királynak. A milánói herceg Mátyás számára Madonna képet festetett legkiváló festéjével, akit a kutatás Leonardo da Vincivel azonosít. A Mátyás a modern műalkotások értő gyűjtőjeként vált híressé Itália szerte. A király építkezésein toszkán és dalmát szobrászok is dolgoztak. A legjelentősebb Giovanni Dalmata Trauból származott. Dalmata, aki előzőleg Rómában működött, Mino da Fiesole egyik tanítványa volt. Ő faragta vörösmárványból a visegrádi Madonnát, és lehet, hogy ugyan ő faragta a Herkules kutat is Visegrádon, és talán király székesfehérvári síremlékén is dolgozott. Mátyás művészeti reprezentációjához az építészet mellett azzal egyenrangú műfajként hozzátartozott a nagy szobrászat is. A forrásokból tudjuk, hogy a budai palotát több monumentális szobor ékesítette. A bejáratnál állt az isteni Herkulesnek oszlopra állított bronzszobra. A kultúra pártfogóját, az emberiség ellenségeit legyőző Herkules gyakran azonosították Mátyással a kortársak is. Alakja tetteinek bemutatása feltűnően gyakran visszatért a budai udvarban. Budán gyártották a Mátyás és a Beatrix emblémáival díszített majolika padlótéglákat is. A Visegrádon is fellelhetőek a reneszánsz jelei, bár itt a késő gótikus elemek sem hiányoznak. Mátyás alatt a reneszánsz elsősorban udvari művészet volt. Pedig már helyi mesterek is voltak, akik megtanulták a reneszánsz kőfaragó mesterségét. Budai mesterek dolgoztak például Báthori Miklós, Váci püspök építkezésein. Bár a sírköszobrászat még mindig gótikus jellegű, itt is kimutathatóak reneszánsz stílusjegyek. Például a gótikus betűket kezdi a ma is használt latin nagybetű felváltani, sőt megindult a hexaméterekből álló sírversek készítése is.
Történész úr, hogyan alakult az oktatás helyzete Magyarországon Mátyás király uralkodása során?
Az ország kulturális színvonalára rányomta a bélyegét a hazai egyetem hiánya. A pécsi és a budai egyetem megszűnése után az 1460-as évek közepén került sor új egyetem alapítására. Bár az engedélyeztetésért Mátyás fordult második pápához, a valódi alapító tulajdonképpen Vitéz János érsek volt. 1467-ben Pozsonyba indult meg az oktatás. Jó külföldi tanárokat is hívtak, hallgatói főként a nemesek és az egyháziak voltak. De a Pozsonyi Egyetem, amelynek hivatalos neve Academia Istropolitana volt, a 70-es évek elején nem sokkal Vitéz János bukása után megszűnt. Uralkodása vége fele Mátyás immár Budán az ottani domokos rendi főiskolából akart egyetemet kifejleszteni, de ez nem sikerült. Az ország tanulni vágyó ifjai inkább külföldi egyetemekre jártak, elsősorban Bécsbe és Krakóba vagy Itáliába, és valamely ottani egyetemen tanultak tovább. Ők lettek később a humanizmus itthoni terjesztői. Az egyetemi fokozatig eljutók legnagyobb része csupán a filozófiai fakultáson lett bakaleuriátus, esetleg magiszter, ők majd papként vagy iskolamesterként helyezkednek el hazatérésük után. Igen kevés a magyarországi hallgatók száma az orvostudományi karokon, és nem véletlen, hiszen kevés orvos működött ekkor az országban, többségük valamely nagyúr vagy a király idegen származású házi orvosa volt. Teológiát elsősorban a kolduló rendek tagjai tanultak. Számuk azonban nem volt magas, hiszen tanulmányaik a rendi főiskolák tanári karának képzésére szolgáltak. Valamivel magasabb volt a jogi karok magyar hallgatóinak száma, bár egyetemen képzett jogászra az egyházi bíróságokon kívül nem nagyon volt igény. A királyi kancellária is csak néhány jogász foglalkoztatott.
Tanár úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során Mátyás korának a kultúrájáról beszéltünk, hallhattuk azt, hogy Mátyás király a kultúra lelkes támogatója volt, és többek között a reprezentációs célokat is szolgálta a kultúrának a fejlesztése. Ugyanakkor sikerült beszélni arról is, hogy hogyan fejlődött az oktatás Magyarországon, és láthattuk azt, hogy ezen a téren bizonyos hiányosságok voltak, hiszen a magyarországi egyetemek megszűnnek, és a magyar ifjak inkább külföldi külföldi egyetemeken tanulnak. A következő műsorunk során Mátyás király házasságairól, illetve a trónutódlás kérdéséről, valamint Mátyás épített örökségéről szeretnénk beszélni. Ezzel szeretnénk zárni e híres magyar királynak az uralkodását.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a Királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszonthallásra.